Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió állam és kormányfőinek nem hivatalos munkavacsoráján nem született politikai megállapodás az uniós intézmények, az Európai Tanács és az Európai Bizottság vezetőinek, valamint a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőnek a személyéről. Charles Michel az Európai Tanács elnökének hajnali tájékoztatása szerint itt nem is ez volt a cél. Információk szerint Ursula von der Leyen, a leköszönő Európai Bizottság jelenlegi elnöke, az európai parlamenti választásokon legtöbb mandátumot szerzett európai néppárt politikusa, a tagállami vezetők legtöbbjének támogatását élvezi. Az Európai Tanács élére António Costa volt portugál szocialista miniszterelnök kerülhet, Josep Borrell után pedig Kaja Kallas ész miniszterelnök lehet az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Orbán Viktor szerint a tanácskozáson semmibe vették az európai emberek akaratát és leosztották egymás között a pozíciókat. A néppárt ahelyett, hogy a választókra hallgatott volna, végleg összeállt a baloldallal és a liberálisokkal, fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója kijelentette, az elhibázott uniós politikáért felelős pártok nem játszhatnak meghatározó szerepet az EU intézmények vezetőinek kiválasztásában. Orbán Viktor este az uniós csúcs találkozó előtt tárgyalás folytatott Mark Rutte holland ügyvivő kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A Financial Times szerint Rutte arra tett ígéretet, hogyha kinevezik a katonai szövetség főtitkárává, akkor hivatali ideje alatt Magyarországnak joga lesz visszautasítani az Ukrajnát támogató, a szövetség tagállamainak területén kívül végrehajtott NATO tevékenységeket. A főpolgármester nem mentesül az adófizetés alól, írta a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Varga Mihály bejegyzése szerint a fővárosi ítélőtábla elutasította Karácsony Gergely újabb azonnali jogvédelmi kérelmét, így a kincstár 2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. Ezzel már több mint 30 milliárd forint be nem fizetett adót kellett behajtani az önkormányzattól, tette hozzá, úgy folytatta, hogy mindeközben Budapest csődben van. Karácsony Gergely benyújtotta a kúriának azt az indítványt, amelyben a főpolgármester választás eredményének megsemmisítését és a szavazás egész Budapesten történő megismétlését kéri. Vitézi Dávid reagálásként jelezte, a főpolgármester az új választást a lemondásával is el tudja érni. Magyar Péter európai parlamenti képviselő lesz a következő ciklusban. Az ellenzéki politikus a Tisza párt honlapján szavaztatta meg a követőit arról, hogy felvegye a megszerzett mandátumát. A tervek szerint az Európai Néppárt frakciójának tagjai lesznek, így viszont kilép onnan a KDNP. Vissza fogok jönni, jelentette ki Gyurcsány Ferenc a Facebookon. A demokratikus koalíció elnöke szerint ugyan vereséget szenvedtek az európai parlamenti választáson, de a párt vezetői közösen hoznak majd döntést arról, hogy mit csináljanak máshogy a jövőben. Sajtóhírek szerint lemondott az elnökségi ülésen, de erről egyelőre nincs bejelentés, mert többen nem fogadják el ezt. Megduplázzák a nevelőszülőknek járó kompenzációt. A tavaly nyáron elfogadott eredeti költségvetési törvény az átlagos szükségletű gyermekek esetében havi 53.437 forintos összeget állapított meg a nevelőszülőnél biztosított otthon nyújtó ellátása és utógondozói ellátása, írta a hvg.hu. Ezt a büdzsé évvégi rendelettel történt átírásakor emelték 128.250 forintra, most pedig január 1-től visszamenőlegesen 256.500 forintra. Az egyre erősebb nemzetközi versenyben a magyar mezőgazdaság kitörési pontja a hozzáadott érték és a feldolgozottsági szint növelése. Erről beszélt az agrárminiszter az M1 állami televízióban. Nagy István közölte, a vállalkozások összesen 200 milliárd forint támogatásra pályázhatnak, ebből a komplex fejlesztéseket és építkezéseket 150 milliárd, a kisebbeket 50 milliárd forintos keret segíti. 50%-os arányban járulhatnak hozzá a beruházásokhoz, de zöld célokkal vagy integrációban megvalósuló pályázatoknál további 10-10%-kal növelhető az intenzitás. Este indul Budapestről Splitbe az idei első Adria Intercity. a fekvőhelyes kocsik közel 90, a hálókocsiknál is 70% körüli a jelenlegi foglaltság, jelentette be a Mástart. Emlékeztettek arra, hogy 2022-ben a Lonely Planet Európa 10 legszebb vonatútja közé választotta az Adria Intercity-t. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 16-17, napközben 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Haláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Minden év júniusának közepén a természetvédelmi szakemberek felkeresik a fokozottan védett fehérgólyák egyes fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. A gyűrűzés az MVM EMASZ áramhálózati Kft. Munkatársai, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei, illetve a Nemzeti Park igazgatóságok munkatársainak segítségével idén is megvalósult. A most következő riport Ónodon készült. Koreszár Péterrel itt ülök a Szent István Rádió autójában. Azért menekültünk ide, hogy minél kevésbé zúgjon, vagy hallják a hallgatók a zúgását annak a gépnek, amely itt most nagy munkában van Borsod-Abaúj-Zemplénvár megye ezen részén a napokban. Mi is zajlik most?
Az ország szinte minden pontján a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjai felkeresik azokat a gólyafészkeket, ahol kis gólyák vannak, és igyekeznek a helyi áramszolgáltató segítségével, egy emelőkosaras kocsi segítségével feljutni, a kis gólyákat lehozni a földre, és ott egy jelölő gyűrűvel ellátni ezeket a madarakat. Ugye joggal merül fel az a kérdés, hogy miért van is erre szükség. Emlékezzünk vissza, gyerekkorunkban, legalábbis az én gyerekkoromban, minden falunak volt szinte saját gólyája. Minden faluban volt egy-egy gólyafészek, és ma már szemmel látható, hogy egyre kevesebb helyen van gólya a még meglévő fészkekben, vagy már a szél a fészket is elfújta. Tehát egyre kevesebb a gólya, és a tudományos kutatásokhoz, hogy vissza lehessen keresni, hogy egy-egy gólya élettere, egy-egy gólyának élete az hogyan változott, hol élt, merre vonult, ahhoz szükség van arra, hogy egy egyedi jelölést kapjon a gólya. Egy olyan jelölést, amely adott esetben mondjuk egy jó távcsővel 3-4 kilométerről is leolvasható, ezért teszünk a gólyákra egy műanyag gyűrűt, amelyeken 4 darab szám vagy betű található, ezeket nagyon messziről lehet látni, és akár itthon, akár a vonulásuk időszakában, akár a telelőhelyükön, Afrikában bármikor leolvasható. Ennek eredményeként adatok felvételére van lehetőség, és ez alapján javíthatóak azok a körülmények, amelyek alapján talán megóvható az életterük, a táplálkozási területük ezeknek a madaraknak.
Az oké, hogy én itt leolvasom, mert a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület már 50 éves. De Afrikában, mondjuk Szudánban legkisebb gondjuk is olvasgatni a madarak gyűrűjét az ottaniaknak, nem? Vagy van kapcsolat?
Szerencsés vagyok, hiszen saját kézből tudok beszámolni arról, hogy azért Afrikában is nagyon lelkes amatőr madarászok vannak, és van néhány szervezet is, tehát kezd kialakulni az a hálózatosodás, amely segítségével azért a madarak megfigyelése megtörténik, és a madarokkal kapcsolatos adatfelvételek megtörténnek. Valóban vannak olyan országok, amelyek a vonulás útjába esnek, és kevésbé jár előre a madár megfigyelés vagy a természetvédelemmel kapcsolatos tevékenység, de összességében azt mondhatjuk, hogy azért a telelőhelyek nagy részén egy tisztességes természetvédelem van.
Megütötte a fülem a személyes tapasztalat az afrikai madarászokról, gólyákról? Hogy volt ez?
Nem feltétlenül csak gólyákról, hanem általánosságban terepmadarászattal kapcsolatosan azon szerencsések közé tartozom, aki járhatott néhányszor Afrikában madarászni, és megmondom ennek őszintén, hogy fehér gólyával több alkalommal jártam Afrikában, de összesen talán két alkalommal találkoztam, tehát amikor azt gondolják az emberek, hogy a fehér gólyával találkozni Afrikában az egy mindennapos dolog, 20 gólyafaj létezik, abból azt hiszem, hogy 8 található meg Afrikában. Viszonylag ritkán lehet azért a fehér gólyával találkozni, hiszen sokkal nagyobb területen élnek, hát a fekete gólya az meg abszolút egy, mondjuk így, hogy fehér holló.
Azért megállapíthatjuk, hogy csökkent a gólyák száma, sőt már meg is állapítottuk. Minek a következtében?
Az első és legfontosabb kiváltó ok az élőhelyeknek a megszűnése. Ugye az még talán a gyermekek számára is teljesen egyértelmű, hogy a gólyának olyan vizes élőhelyek kellenek, ahol a táplálékhoz, a kis gólyák neveléséhez, a békákhoz, siklókhoz és egyéb kétértőekhez hozzá tudnak jutni. Na most, hogyha ezeket a területeket beszántják, ezeket a területeket lecsapolják, kiszáradnak, akkor nincsen lehetőség arra, hogy felnevelje a kis gólyát a szülőpár, és ennek eredményeként, bár a költés az sikeres volt, de a felnevelés és a kirepülés az nem fog megtörténni, sajnos. Ezért lenne minél fontosabb, hogy azokat a vizes élőhelyeket megőrizzük. Az is mindenképpen a gólya populáció csökkenését eredményezi, hogy azok a kemikáliák, amelyek kim vannak, amelyekkel a mezőgazdasági területeken mondjuk úgy, hogy óvják a növényeket, azok jelen vannak a különböző gólyák étrendjén lévő élőlényekben, és ennek eredményeként ugyanúgy egy sokkal érzékenyebb szervezet egy kis gólyától el tud pusztulni.
Nézzünk erre a fészekre, ez most a konkrét fészek, ami előtt állunk, illetve ülünk az autóban. Egy átlagos fészek, műfészek, maguk építették itt Muhiban a Rákóczi úton?
A gólyák általában maguknak építik a fészket, és sajnos a környezeti adottságok olyanok, hogy a legmagasabb pontként ők a villanyoszlopot választják ki maguknak. Sok esetben viszont a villanyoszlopnak a tetejére helyezik el a fészket, és annak érdekében, hogy az áramütéstől minél inkább tudjuk óvni ezeket a madarakat, ahhoz egy ilyen gólyafészek alapot helyeznek el a helyi áramszolgáltatónak a segítségével, amelyre egy gólyafészek kezdeményt is csinálnak a szakemberek, a természetvédő szakemberek, és azt már a gólyának csak tovább kell építenie. Ez egyébként azt hiszem, hogy ez egy természetes fészek, de nagyon sok olyan már előre elkészített fészek alappal találkozunk az ország minden pontján, amely segítségével meg tudjuk a gólyákat védeni, és amikor az előbb arról beszéltünk, hogy milyen veszélyforrásnak vannak kitéve a gólyák, az első háromban mindenképpen benne van az áramütés okozta veszteség is sajnos.
Úgy látom, hogy a gólyák valamiféle szimbiózisban élnek, vagy legalábbis megférnek egymással a verebekkel, mert mintha verebek fészkelnének a gólyafészek réseiben.
Így van, nagyon érdekes megfigyelés, erre felszoktuk hívni a gyerekeknek a figyelmét is, amikor a gólya gyűrűzés van, hogy ez egy szimbiózis valóban. Azok a kis lukak, azok a kis odunak felérő kis lukak a fészek alatt, azok mind-mind egy veréb családnak adnak otthont.
Amik téblából, amit az előkészületek közben, hallottam egy érdekes dolgot, hogy egy fészekben vagy három, vagy öt fióka van?
3, 4 vagy 5 fióka van. A gólyák kicsit másképpen szaporodnak, mint az ember esetében, tehát ott úgy van, hogy
hát
szaporodás.
Így van,
például, igen. Tehát úgy van, hogy megtörténik a párzás után tojásrakás, aztán megint párzás, megint tojásrakás, és függően attól, hogy milyen év van, annyi kis gólyát fog felnevelni a pár, a szülő pár. Ugye, hogyha nincsen megfelelő táplálékmennyiség, nincsen megfelelő számú bogár, mert nincs elég csapadék, vagy adott esetben nem olyan helyen van a fészek, akkor nem fogja tudni felnevelni az ötöt, de általában 3, 4 vagy 5 kis gólya található egy-egy fészekben.
Ebben most 3 nyújtogatja?
Én hármat láttam, igen, bár az is lehet, hogy ilyenkor felmennek a szakemberek, épp most emelkedik a kosaras kocsi, felemelkedik, és akkor találnak adott esetben egy legyengült, vagy egy sérült, vagy már egy elpusztult kis gólyát, tehát az sem ritka. Az előző fészekben például egy záptojást is találtunk. És nagyon érdekes, hogy a gólyák nem jönnek vissza a következő évben, bármennyire is az a népi hiedelem. 3-4 év múlva térnek vissza először költeni, addig Afrikában töltik a nyarat is.
Most emelkedik a kocsi kosara, benne egy szakember, az EMASZ munkatársa, ő megy a gólyákért, a gólyafiókákért,
igen, hát
vagy
korábban,
kölyök gólyákért, igen. Így is mondják.
Igen, korábban ugye úgy volt, hogy a kosárban is egy madarász szakember volt, de most már a munkavédelmi szabályok betartása miatt ezt a madár lehozását és visszavitelét, ezt rá kell bíznunk a áramszolgáltató szakembereire, hiszen így szabályos, és azt kell, hogy mondjam önnek, hogy rendkívül jó az együttműködés, rendkívül jó a partnerség az áramszolgáltatóval. Ez egy nagyon szerencsés helyzet, hogy ilyen kooperációban tudunk velük együtt dolgozni, és ezért innen is a nagy köszönetet mondunk nekik.
Már kivette az egyik fiókát, van egy speciális szerszáma, amellyel a másodikért nyúl. Ez egy viszonylag szűk időszak, amikor gyűrűzhetők, ugye? Tehát azért ne repüljön el, még nyúlnak érte.
Igen, és ne essenek le, az is nagyon fontos, hogy le se essenek, és van egy ilyen kampó, amivel gyakorlatilag óvatosan oda tudja magához húzni, mert azért ne felejtsük el, azért itt pár centire dolgoznak ezek a szakemberek az áramtól. Feszültség alatt vannak a vezetékek, nem állíthatjuk le egy falunak a teljes áramellátását csak azért, mert mi szeretnénk a gólyákat meggyűrűzni. Azért az eléggé furcsa lenne, hogyha a hűtők lekapcsolódnának a falvakban, a tévét nem tudnák nézni az emberek.
És vagy nem működne a vastüdő.
Vagy nem működne a vastüdő, így van, tehát nem lenne teljesen problémamentes, hogyha itt az áramot lekapcsolnánk, és azért óvatosan kell a áramszolgáltató munkatársainak is hozzányúlni ezekhez a dolgokhoz. És azért még egy dolog, amit sokan nem tudnak, hogy akkor, amikor itt a kolléga felmegy, akkor nem csak a gólyákat hozza le, hanem egy mintavételezés is történik a fészekből, amely számos kutatásnak a alapja lehet, de ugyanígy egy hálóval történő gyűrűzés esetén is azokat a kullancsokat, amelyeket a madarak hordoznak, adott esetben mondjuk egy vonulás után egy délről történő megérkezés esetén, azokat a kullancsokat, amelyek a madarakon vannak, azokat mind-mind kiszedik, és egy speciális kutatás keretében megnézik azt, hogy milyen baktériumok, milyen vírusokat hordoznak ezek a kullancsok, és ez is számos új kutatási eredményt hozott az elmúlt időben. És itt is ugyanez történik, hogy egy mintavételezés történik, egy kis fagyis dobozba lehetett látni, hogy a kolléga egy kis kaparékot vesz, talán így tudok fogalmazni, egy kis anyagot vesz a fészekből, amit utána vizsgálnak a szakemberek, hogy mi található benne, esetleg milyen vírusok, baktériumok és egyebek találhatók.
Népszerű program a gólyagyűrűzés, hiszen talán nem is tudtak róla az itt lakók, hogy lesz, és mégis milyen sokan összegyűltek, jöttek biciklivel, rollerrel, gyalog.
Pillanatokon belül híre megy egy-egy ilyen eseménynek, és pillanatok alatt, főleg, hogyha ez a főúton történik, akkor pillanatok alatt itt terem a falu apraja nagyja. Azt kell, hogy mondjam, hogy az idősek sem látnak túl gyakran ilyen eseményt, és mindenki azért kíváncsi rá, hogy hogyan néz ki egy kis gólya, mi történik, és annál még izgalmasabb, amikor egy ilyen kis gólya, ami itt lett gyűrűzve, az visszatér abba a faluba, és adott esetben egy másik fészekre tér vissza. Most lehet látni, hogy visszatért az egyik szülő, és keresi a kis gólyákat, de hát pillanatokon belül vissza is fogja kapni. Most csodálkozik, és csodálkozva várja, hogy hova lett a kis gólya.
Talán valaki most itt megszereti a madarakat, és tenni is szeretne értük a jövőben, rövidebb vagy hosszabb távon. Mit tehetünk mi egyszerű átlag emberek, akiknek mondjuk nincsen gólyafészek a háza előtt, vagy fecskefészek a ház ereszén?
Igen, nagyon köszönöm ezt, hogy említette, hogy nincs fecskefészek a háznál. Én nagyon sok esetben sajnos a fecskefészkeket is leverik, hiszen kényelmetlennek gondolják az ürüléknek a takarítását, kényelmetlennek gondolják, hogy a fecskék a ház közelében piszkolnak. Én arra biztatnék mindenkit, hogy próbálja megóvni ezt a biodiverzitást, ezt a óriási sokszínűséget, hiszen érdekünk az, hogy legyenek fecskék, legyenek madaraink, legyenek gólyáink, és ennek köszönhetően egy sokszínű világot tudunk továbbadni az unokáinknak, és talán ők is fogják látni, hogy milyen csodálatos ilyenkor tavasszal a nyár előn látni a kis gólyákat felnőni. És nagyon köszönöm a lehetőséget a rádiónak, hogy érdeklődtek a programunk iránt, és ajánlom önöknek is, és a hallgatóknak is a Magyar Madártani Egyesületnek a különböző programjait, ahova el tudnak jönni, akár legyen ez madárgyűrűzés, vagy bármilyen más szemléletformáló program, terepmadarászat. Jöjjenek, várjuk szeretettel a hallgatókat ezekre a rendezvényekre, jöjjenek, és szeressék a madarakat velünk együtt.
Az elhangzott riport Onodon készült a múlt hét péntekén. Beszélgető társam Koleszár Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület önkéntes munkatársa volt. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 37. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Március 11. Kubifóra és környéke bármi hihetetlennek is tűnik, ha most végignézzünk a sziklás, homokos terepen, amin csak az akácia bokrok nőnek meg, valamikor kellemes éghajlatú, édesvízben és vadakban bővelkedő hely volt. Ez nem csupán elképzelés. Ezt bizonyítják a feltárások során előkerült leletek. A számtalan állat mellett Léki három ősember típust is előkapart, s azóta a környék az emberré válással foglalkozó tudósok mekkája. Reggel elindulunk a campsite-ra, a táborozó helyre. Ezeket a campsite-okat lesz még részünk bennük bőven, nem szabad összetéveszteni az európai értelemben vett kempingekkel. Felszereltségük egy földbevett farútból áll, rajta a sokatmondó tábla campsite. Olyan helyeket jelölnek így, amelyek semmiben sem különböznek a környező többitől, vagy táborozásra éppen alkalmatlanabbak azoknál. Például ilyenek a folyómedrek. Akármilyen ritkán is, de nagy néha csak lezúdul egy hirtelen zápor, s akkor rohanó áradat tölti ki ezeket. Feltehető, hogy éppen ezért jelölték ki a legtöbb táborozóhelyt kiszáradt folyómedrekben, nem kell gondoskodni a hulladék elszállításáról. Az évi néhány zápor mindent elmos. Igaz a tábort is, ha nem veszik észre idejében a veszélyt. Mostani táborhelyünk is ilyen folyómeder. Esőtől ugyan nem kell tartanunk, helyette Ludwig a homokban süllyed el. Órákig tart, mire a szilárdabb talajig vezető pár méterig kiássuk a nehéz kocsit. Ivóvíz nincs. Azt egy távolabbi forrásból hozzuk, zöldes, barna és büdös. Lemegyünk a tópartra. Homok ott is van, annyi minden esetre, hogy Ludwig elsüllyedjen. Hol Samu húzza ki, hol Jumbe, hol meg a feketék. Tőlük tanuljuk meg, hogy a homokban megfenekedett autót nem tolni kell, hanem két oldalról addig ringatni a kocsiszekrényt, amíg a ritmusosan felemelkedő kerekek alá beomlik a homok, és az autó fokozatosan kiemelkedik. Ekkor gázt adunk a következő elakadásig. A mentőakciót Francis vezeti, hisztérikus rikoltozással ösztökélve embereit. A parton kutatótelep áll, rádióadóval, raktárral, ami tömve csontokkal, valamint van benne néhány hordó üzemanyag és víz. A partot szódás homokréteg fedi. Ez mindaddig szilárdnak tűnik, amíg be nem szakad, és az ember derékig el nem süllyed a büdös iszapban. Az egészben csak az az érthetetlen, hogy a nálunk mégiscsak nehezebb vízilovak miért nem járnak úgy, mint mi. Lánctalpas traktorhoz hasonló nyomaik mutatják, hogy ők ott sem szakadtak be, ahol mi mélyen az iszapba süllyedtünk. A késő délután a tábor kialakításával telik. A meder közepén magasodó, kiszáradt facsonkra felkötjük a magyar zászlót, meg az egyik főszponzorunk, a Swisser lobogóját. A rendkedvéért szabadtéri illem helyett magyarul budit is ásunk. Egészen jól sikerül. A homokba süllyeztem a szokásos műanyag poharaimat. Csalétkül, pörkölt krémet teszek beléjük, s remélem a duduknak jobban fog ízleni, mint nekünk. Nyomomban hollók és varjak járnak, s azon mód kicsenik az ízes falatokat. Végre megérkezik a közeli fészek két tulajdonosa, egy barna kánya pár, s hozzálát a fekete rablók fegyelmezéséhez, mint sebes vadászrepülők veszik üldözőbe a tucatnyi ellenséget, s el is üldözik őket. Este nagy és fontos saurit ülünk. El kell dönteni, kik menjenek el a Stefánia tóhoz. Annyi üzemanyagunk nincsen, hogy a benzinüzemű kocsi is elinduljon, így hát néhány embernek a táborban kell maradnia. Először abban egyezünk meg, hogy kik mennek mindenképpen. Ezek Gyuszi, mint az expedíció vezetője, Jancsi, mint a helyettes és az űrfelvételek tudora, Safi, aki filmezni fog, és jó magam, akinek fotóznia kell. Amellett Pócs Tamás távollétében én vagyok az egyetlen biológus, és földrajzosokból szerintem úgy is feleslegünk van. Aztán kell egy, aki ért a benszülöttek nyelvén. Hosszas vita után Kapule mellett döntünk, ő mégiscsak fekete, hasznunkra lehet. Géza teljesen érthetően elkeseredik. Mivel a várhatóan nehéz utakon a két dízeles kocsi csak 3-3 embert szállíthat, a maradék egyetlen helyet kisorsoljuk. Egy kávétablettás dobozba 5 drazsét teszünk, és az egyiket megjelöljük. Feszült percek. Mindenki jönni szeretne. Kubi, Doki, Misi, Géza és Béla egymás után nyúlnak a drazsékért. A szerencse Dokinak kedvez. A többiek megnyúlt arccal veszik tudomásul az eredményt, de zokszó nincsen. Belenyugodnak a döntésbe, holott afrikai utunk egyik fontos és vélhetően kalandos szakasza előtt állunk. A Stefánia tó, ennek is van már érvényes neve, Csefbahír. A kenyai etióp határon terül el, nagyobb része már Etiópiában van. A határvonal, mint oly sok helyen Afrikában, egyenes. A pillanatnyi politikai helyzet nem sok jóval biztatott, bár volt ennél már sokkal rosszabb is. A szokásos rablókon, marhatolvajokon kívül, akik éppen úgy űzik az ipar, mint Teleki idejében, azzal a különbséggel, hogy nem lándzsával, hanem géppisztolyokkal és aknavetőkkel csapnak le áldozataikra, még gerilla tevékenységről is hírt kaptunk. Legveszedelmesebbnek az etióp és a szomáli csoportokat mondják. Ezek modern szovjet fegyvereket szereztek. Betörnek Kenyába, majd sikeres akcióik után átmenekülnek a határon. A politikai indítatás legtöbbször nem igaz. Valójában ezek mind rablók. Mindegy. El sem tudjuk képzelni, hogy ne járjuk végig a Teleki expedíció legészakibb szakaszát, és ne keressük fel a Teleki által felfedezett másik nagy belső vizet is, a Stefánia tavat. A földrajzosoknak egyébként is érdekes ez a vidék. Az űrfelvételek világosan mutatják, hogy a két tavat egy szeszélyesen kanyargó folyómeder köti össze. A tavak közti szintkülönbség 300 méter. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a Stefánia tó lefolyása valamikor a Rudolf tóba vezetett. Ma már nincs meg ez az összeköttetés. Egy tektonikus kiemelkedés kettészelte az egykori folyómedret. Reméljük, hogy a helyszínen is sikerül olyan bizonyítékokat gyűjteni, amelyek igazolják a két hatalmas tó közötti egykori kapcsolatot. Március 12. Reggel 4-kor kelünk. 5-kor már fel is vesszük vezetőnket, Józsefet. Francis embere a 2 naposra tervezett útra jól felkészült. Van nála 2 ruhadarab, s más semmi. Korom sötétben robogunk, majd a hajnal festi irreális színűre a tájat. A nap felkelte, a sivatagban a legszebb. Gyorsan haladunk, már 9-kor elérjük az etióp határnál fekvő falut, Illeretet. Itt van rendőrség. Kíséretet kérünk, mert úgy biztonságosabbnak tűnik a vállalkozásunk. A tulajdonképpeni település a völgyben megbúvó néhány sárkunyhóból áll. Míg felette az egyik dombon a misszió, a másikon a rendőrség többszörös szöges dróttal biztosított telepe áll. Az udvaron pár Isuzu teherautó. Egyiknek kereke nincsen, a másiknak a motorháza üres. Egy mozgósítás itt némi nehézségekbe ütközne. A kocsik között gatyás, szoknyás vagy éppen pucér emberek lődörögnek. Csak sejtjük, hogy ők a rendőrök. Hol a főnök? Kérdezzük. Melyik? Kérdeznek vissza. Mert hogy 2 is van. Az egyik a civil, a másik a district officer. Jöhet mind a 2. Végül is fogalmunk sincs, hogy ki az illetékes. Közben gyerekek és asszonyok gyűlnek körénk. Nem mutogatnak, még csak nem is beszélnek. Csak néznek nagy szemekkel, mint aki most lát életében először fehér embert. Meg lehet, úgy is van. Nem kell aggódniuk. A határövezet most teljesen biztonságos. Legfeljebb a marhatolvajok ölnek meg hetente néhány embert. No persze, lemészárolják a szemtanukat is. De ezen kívül nincs mitől félni. Az etiópok örülnek, hogy lyuk van a fenekükön. Mindkét főnök barátságosan mosolyog, és sűrű kézrázások után bocsát utunkra. Kísérőt nem tudnak adni, de majd a legközelebbi katonai őrsön kapunk. Mellesleg semmiféle papírt, igazolást nem kérnek, egyszerűen elhiszik, amit mondtunk, itt a forrónak mondott kenyai etióp határon. Látván, hogy nem is vagyunk olyan félelmetesek, a falu népe felbátorodik, közelebb jönnek és merő kíváncsiságból elkezdenek tapogatni. Mire a civil főnök jókorát rúg egyikükbe, mi meg sürgősen távozunk, mielőtt akaratlanul is kiváltanánk az alapvető emberi jogok további megsértését.
Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 37. részét hallották. A felolvasó Szívós Győző volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Dontoninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 3. részét Baranyi Péter olvassa fel.
Dontoninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária, a befogadás asszonya. Ez a kijelentés a zsinati szövegben található, amely szerint Szűz Mária az angyali üdvözletkor szívébe és testébe fogadta Isten igéjét. Ragyogó és tömör. Szívébe és testébe fogadta. Így Máriát egyszerre szemlélhetjük az ige tanítványaként és édesanyjaként, amennyiben az isteni szó iránti örök elkötelezettségét összekapcsoljuk azzal a ténnyel, hogy az ige éppen az ő méhében lett testé. Szent Ágoston odáig merészkedik, hogy kimondja, Mária lelki, érzelmi önátadása jelentősebb a testinél. Ahhoz azonban, hogy a gondolat valódi mélységét megértsük, nem elegendő a teológiai szótár, inkább a képi ábrázolásokhoz kell fordulnunk.
Idézzünk hát föl egy keleti ikon ábrázolást, amelyen Máriát isteni gyermekével, Jézussal a keblén láthatjuk. Nevezhetnénk a jel madonnájának is, de hívhatnánk az elfogadás a befogadás madonnájának is, hiszen magasba emelt karjának mozdulata nem csupán a felajánlásnak, de a legőszintébb vendégszeretetnek is élő jelképét nyújtja. Mária a szívébe fogadta az igét. Saját gondolatait kiszélesítve fogadta be az isteni gondolatot, anélkül azonban, hogy ezt valamiféle néma önfeladásként élte volna meg. Szűz lelkének talaját szívesen ajánlotta fel az ige sarjadása számára, bensőjének legbecsesebb részét örömmel adta át anélkül, hogy szabadságát feladni kényszerült volna. Lelkének titkos szugaiban kínált lakhelyet urának, korán sem értékelve magánlaksértésnek a történteket. Testébe fogadta. Mária érezte anyai méhében egy másik lény fizikai terhét. Saját életét vendégének ritmusához igyekezett igazítani. Változtatott szokásain, bizonyosan e feladat nem tette könnyebbé az életét. Megszentelte vajudásának napjait azáltal, aki nem spórolta meg számára a nehézségeket és a kényelmetlenségeket. Mivel pedig méhének áldott isteni gyümölcse istenigéje volt, aki az emberiség üdvösségéért testesült meg, megértette, hogy immár örök kötelék fűzi Éva minden fiához, és befogadó szeretetének tartozását könnyei által törlesztheti. Szívébe és testébe fogadta Isten igéjét. Alapvető vonása lehetett Máriának a vendégszeretet, amelyről az evangélium sokat nem közöl. Mégis sejtéseink, érzéseink lehetnek, hiszen senkit soha el nem utasított. Oltalmában bárki biztonságot lelhetett, názáreti szomszédjaitól kezdve gyermekkori barátnőin át, József rokonaiig, isteni fiának ifjú barátaiig. Mindenki. Még a vidék szegényei, vándorló zarándokai is, épp úgy, mint Péter, árulásának könnyes éjjelén. Júdás is, csak talán épp nem találta otthon. Szűz Mária, befogadás asszonya, segíts, kérünk, hogy szívünk mélye egészen be tudja fogadni az igét. Segíts megértenünk azt, amit ő tudott, hogy a mi életünkben is Isten áradhasson szét. Hiszen nem azért zörget folyvást ajtónkon, hogy, mint egy kilakoltatási végzéssel, saját magunk kiüresítésére késztessen, hanem azért, hogy magányunkat fényességével töltse be. Nem azért lép be hozzánk, hogy bilincset adjon, hanem hogy helyreállítsa az igazi szabadságérzését. Jól tudjuk, hisz gyakorta megesik velünk, hogy érkező urunkat az eljövendő újtól való félelmünkben idegenkedve fogadjuk. Igen, a változások mindenkor nehézségekkel járnak. Mivel pedig megzavarja gondolatainkat, megkérdőjelezi cselekedeteink helyességét, vélt biztonságunkat válságba taszítja, csoda-e, hogy valahányszor meghalljuk urunk közeledő lépteinek zaját, a kínos találkozást elkerülendő Ádámként húzódunk az édenkert fái közé. Add hát megértenünk, hogy Isten, amikor terveinket omolni hagyja, nem vonja meg tőlünk az örömöt, és álmaink megzavarásával sem tör békénk ellen. Egész testünket ragyogó fénye járná át, ha egyszer is szívünkbe fogadnánk. Szűz Mária, befogadás asszonya, tégy minket képessé arra, hogy a vendégszeretet jeleivel forduljunk fele barátainkhoz. Nehéz korszak a miénk, félő, hogy az emberi gonoszság magával ránt minket. Páncélajtók és a biztonságtechnika egyéb vívmányainak oltalmában képzeljük el életünket. Alig bízik már egyik ember a másikban, csapdát sejtünk mindenütt, embertársainkkal való mindennapi kapcsolatunkban teret követel magának a gyanakvás. A rászedettségtől való félelmünk bizony fölülkerekedett másokkal való ösztönös együttérzésünkön, önzetlenségünk énünk rejtekébe kényszerült visszahúzódni, szívünk csak nem megszakad a magunk okozta rabságban. Könyörögve kérünk, rombold le bizalmatlanságunk falait, add, hogy önzésünk hadállásait fel tudjuk adni, szakítsd el kötelékeinket mindezektől. Engedd, hogy azokhoz is eljuthassunk, akiktől eddig más szokásaik, kultúrájuk miatt mereven elzárkóztunk. Törd át ezeket a frontvonalakat, amelyek élesebbek a földrajzi határoknál. Ez utóbbiakat leküzdik lassacskán a népek, de mindmáig dacolnak makacs átjárhatatlanságukkal a kulturális határok. S nekünk, akik külföldiek tömegét fogadjuk be szülőföldünkre, add meg, kérünk, hogy társadalmunkban is otthont biztosíthassunk számukra. Szűz Mária, befogadásasszonya, te, aki szentségtartóként karoltad át a keresztről levett Jézus testét, térden állva oltalmaz bennünket, amikor lelkünket visszaadjuk teremtőnknek. Halálunkkor, akár csak édesanyánk vállára dőlve szenderednénk el, ajándékoz nekünk nyugalmat, derűt, biztonságot. Tarts minket egy kicsit öledben, ahogyan egész életünket hordoztat szívedben, hogy ezáltal részesüljünk a megtisztulás végső szertartásában. Végül pedig vigyél minket karodban az örökké való elé, mert ha te mutasz be minket, szent gyöngétséged által irgalmat lelünk. Mária az első lépés asszonya. Erről szakértőket is meg kell kérdeznem. Nem sikerült magyarázatot találnom arra, hogy egy a görög eredeti szövegben előszeretettel használt szó, ugyan miért nem jelenik meg olasz fordításban sehol. Evangéliumának első fejezetében ugyanis Lukács így emlékezik az angyal Názáretből való távozását követő eseményekről. Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. Az eredeti szöveg az útra kelt szószerkezetet az anasztáza szóval fejezi ki, amely a felkelt ige alaknak felel meg. Ez egyszerűen csak egy sztereotíp kifejezés. Olyan folyvást visszatérő formula, amelyet a történéseket hadarva kimondunk. Ha ezt fogadjuk el igazságnak, ha valóban alig van jellegzetes tartalma e szónak, akkor nincs mit csodálkoznunk a fordításba jelentkező hiányán. Tüzetesebben vizsgálva azonban anasztáza szavunk eredetét, látható, hogy forrása azonos az anasztázisz főnévével, mely klasszikus görög szó, és nem kisebb jelentőségű fogalmat akar, mint hitünk középpontját, urunk föltámadását. Így talán még fordíthatnánk így is, föltámadt. A Jézus gyermekkoráról szóló részleteket a húsvéti események tükrében újraolvasva, vajon Lukács számára túlzónak tűnt volna, hogy fölkerekedés helyett föltámadást írjon? Vajon nem szúrt szemet neki, hogy ez szó tartalma mégiscsak több holmikötő szónál? Tényleg indokolatlan merészség abban keresnünk a magyarázatot, hogy Máriát a föltámadt egyházzal igyekszik azonosítani Lukács evangélista azzal az egyházzal, amely sietve kürtöli szerteszét az emberek között az örömhírt. Valóban túlzás azt állítanunk, hogy éppen itt és éppen ebben a szóban koncentrálódik az egyház missziós feladata, azé az egyházé, amely Jézus föltámadása óta testében úgy hordozza az üdvözítőt, úgy látogat el az emberekhez, akárha Máriát látnák viszont Erzsébet házában. Ne folytassuk! Akár létezik a szónak Anasztáza olyan mély teológiai tartalma, mint vázoltam, akár nem. Egy valamit, Mária hatalmas elszántságát mindenképpen látnunk kell. Nem habozik cselekedni, nem nógatja senki, egyedül dönt az utazásról. Nem vár mások kezdeményezésére, önállóan és elsőként lép. Az angyal diszkrét jelzése rögtön megértette vele, hogy rokona segítségre szorul. Nem latolgatott, nem gondolkodott, vajon csak ugyan ő volna-e a megfelelő, aki a segítséget megadhatná, hanem csomagolt és elindult egyenesen Júdea hegyei közé, sietve, ahogy az evangélium szövegéből értesülünk, de létezik fordítás, amely szerint izgatottan. Akár sietve, akár izgatottan, mindkét változat Mária tetre kész, ellenállhatatlan, mégsem tolakodó határozottságát tükrözi. E ellenvonásairól bizonyosodhatunk meg a kánai mennyegzőn is, ahol felismerve a vendéglátó jegyespár szorult helyzetét, ő lép először, hogy azután helyet adjon a csodának. Dante Alighieri megállapítása igazolódik itt, aki egy ízben rámutatott, hogy a szent szűz jósága abban nyilvánul meg, hogy oltalmazó segítsége gyakorta megelőzi a hozzáfordulók könyörgéseit. Mária, kezdeményezés asszonya, a megelőző isteni kegyelem csodálatos közvetítője, kerekedj még egyszer föl sietve, jöjj, légy segítségünkre, amíg nem késő. Szükségünkben ne várj esdeklésünkre, irgalmad előzze meg elhaló nyöszörgésünket, minden első lépés a tiéd legyen, akárhányszor is fordulunk hozzád. Amikor a bűn romba dönt minket, megbénítja életünket, ne megbánásunk jeleit várd, előzd meg, kérünk segélykiáltásunkat, állj tüstént mellénk, vereségünk helyszínén élezd újra a reményt. Ha te nem lépsz időben, félő, hogy lelki ismeretünk végleg elhal, ha te nem leszel, aki a kezdő lépést megteszi, örökre a mocsár fogjai maradunk. Ha nem tárod föl a szívünkben emlékezetünk mélységeit, csak hamar elveszítjük Isten iránti vágyódásunkat is. Mária, az első lépés asszonya, ugyan kimondhatná meg, hogy élted során hányszor és hányszor késztetted csodálkozásra az embereket, elővételezve mindenki másnak a megbocsátás alkalmait. Ki tudja, mi nagy gonddal emelkedtél fel elsőként, valahányszor megbántottak? Hányszor kopogtattál te először, hogy kiszabadíts valakit a kellemetlenségből, s nem tartottad méltatlannak ölelését? Miféle gyöngétség tett képessé az árulás éjjelén, hogy fölkerekedve Péterhez siess, és kötényedbe gyűjtsed keserű sírását? Ajándékozz meg, kérünk, a mindig elsőként megbocsátani tudás erejével. Alakíts minket rátermett kezdeményezőkké. Ne engedd, hogy holnapra halasszuk a megbékélést másokkal, ha rajtunk múlik, hogy megvalósuljon még ma a kiengesztelődés. Törd hát szét bizonytalankodásunkat, és téríts el számítgató bátortalanságunktól. Szabadíts meg aggódó várakozásaink szomorúságától. Segíts, hogy ne szítsuk a viszályt másokkal, gőgösen ismételgetve, ha békülni akarsz, tessék rajtad a sor. Mária, kezdőlépés asszonya, te, aki mindenkinél jobban értesz ahhoz, hogy másokat végtelen jóságoddal megelőz, aki oly gyors vagy az üdvösség megszerzésében, közbenjárásodat Urunk előtt se tagad meg tőlünk. Amikor majdan az ég kapuján zörgetünk, hogy megjelenjünk a mindenható színe előtt, előzd meg ítéletét. Kelj föl még egyszer dicsősége trónusáról, légy te az első, siess elénk, karolj föl minket, takarj be kötényeddel, szemed irgalmas rebbenésével, a kegyelmet hozó ítélet előtt, hogy megbizonyosodhassunk bocsánatra leltünk Istennél. Hiszen Isten legnagyobb öröme az, ha szentesítheti döntésedet.
Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének harmadik részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.